Sziasztok! Én is köszöntök mindenkit, és én is köszönöm a rugalmasságot a programváltoztatáshoz. Az előző előadásban, illetve beszélgetésben a digitális világ kihívásairól volt szó. Ehhez szeretnénk most részben kapcsolódni, részben kicsit tágabban vagy szűkebben a függőségek témájáról beszélni. Vendégünk dr. Kis Eszter antropozófus orvos és Gáspár Botond, akiket majd mindjárt megkérek, hogy mutatkozzanak egy kicsit be. Én Molnár Blanka vagyok, én is ennek a programnak az egyik szervezője. Waldorfos diák, vagyis Waldorf iskolába jártam én is, és ezen keresztül kapcsolódom így ezekhez a témákhoz, és azt gondolom, hogy esetleg ez az antropozófiai, illetve Waldorfos szemlélet tud olyan szempontokat adni ezekhez a témákhoz, amiről érdemes lehet beszélni és gondolkodni. Ez is volt az egyik célja, ami miatt ezeket a beszélgetéseket megszerveztük, azon túl, hogy mennyire fontosak ezek a témák, és ezekről gondolkodni. Úgyhogy szeretnélek kérni titeket, hogy mutatkozzatok be röviden, és hogy hogyan kapcsolódtok ehhez a függőségek témához.
Akkor én fogok kezdeni. Én Gáspár Botond vagyok, ugye, és én a Fóti Waldorf iskolába jártam 1-től 13. osztályig. Én a témához a videójáték függőséggel kapcsolódok, mert jó magam is egy ex-videójátékos vagyok. Hát, hogy függő vagy sem, az majd a beszélgetés során kiderül. Én ezt mindig hagyom lebegni, hogy eldöntse mindenki magának, hogy mikortól nevezzük függőségnek, vagy mikortól nem. És én főképp erről a témáról szeretnék majd ma beszélni, illetve a videójátékokhoz kapcsolódó tudatosságról, és hogy hogyan tudjuk egyrészt leküzdeni az ezzel kapcsolatos függőséget, másrészt pedig, hogy nekem személyesen mi segített, és hogy én mit látok ebben, és hogy az én saját tanácsaim.
Én ugyanaz vagyok, aki az előző körben voltam, szerintem mindenki itt volt az előbb, hogy az én témám, vagy ez hogy kapcsolódik hozzám, hát valahogy úgy, ahogy a Botondnak, hogy biztos mindenkinek van, de tudom, hogy mindenkinek van mindenféle függése, szóval most mi a tárgya, az nyilván különbözik. Konkrétan ilyen komolyabb, látványos függéssel így nem volt dolgom, egyedül az apukám, aki alkoholista, úgyhogy a családba végigment egy ilyen vonulat, hogy az ezzel való megküzdés. A pacienseim körébe egyébként az előbb beszélt digitális függés, az, ami most azért nagyon előtérben van, nagyon ritkán keresnek meg ilyennel például, hogy leszeretnének szokni a dohányzásról, vagy egyéb ilyen dolog. De amit így az orvoslás kapcsán, illetve sokkal inkább az antropozófus emberkép kapcsán a függésekről, vagy a kialakulásuk módjáról el lehet mondani, azt majd így megpróbálom így a kérdésekre válaszolva összefoglalni.
Igen, ennek kapcsán felmerül a kérdés, hogy ugye más, tehát hogy felnőtt szemmel más ránézni ezekre a kérdésekre, meg más, amikor valaki gyerekként vagy tizenévesként más tudatossági szinttel tud ehhez kapcsolódni. És ennek kapcsán szeretném is Esztert kérdezni. Az előző beszélgetésben már utalt erre, hogy minden életkornak megvannak a maga hát sajátosságai, amiben más-más módon jelent kihívást, akár a digitális témakör, akár más, hogy esetleg ebben egy kicsit jobban, ha vagy majd később térjünk rá.
Hát most is össze lehet így nagyjából foglalni. Lehet, hogy az első életévekre térek rá jobban, mert azt mondjuk így a jelenlévők körébe talán még így előttetek áll, hogy mondjuk gyereketek születik, és mi az, amire így érdemes odafigyelni. De önismereti szempontból is fontos lehet ezeknek a dolgoknak a felismerése. Illetve a Péternek a bevezető előadására, ott pedig kiemelném azt, amikor ő így azt mondta, hogy próbáljunk meg az énünkhöz kapcsolódni, vagy hogy milyen akadályok leküzdése után tudunk igazából a valódi énünkhöz kapcsolódni, mert a függéseknek a köre az nagyjából ehhez a témához kapcsolódik. Ez a bizonyos énünk az életkornak megfelelően elég lassan csordogál le belénk, és ahogy így az éveink száma szaporodik, úgy megjelenik mindig egy-egy szorongásban tetten érhetően leginkább, hogy mi az, amikor már úgy egészen kezd hozzánk közeledni ez a bizonyos énünk, ami majd később tudatossá válik. Az első három életévet, hogyha nézzük, akkor ott markánsan megjelenik például az énünk az, tehát ami bennünket emberré tesz, és mondjuk megkülönböztet az állatoktól, ez az egyenesen állunk, beszélünk és gondolkodunk, és ez a különböző életévekhez ott kapcsolódik is, hogy egyévesen ez az énünk, ez az én erő, ami belénk megjelenik, ez az, ami felállít bennünket. Majd ugyanez az én erő mondatja ki velünk nagyjából olyan három éves korba, egyébként ez tolódik egyre hamarabbra, az, hogy már nem azt mondja magáról a kisgyerek, hogy a nevét mondja, vagy hogy baba, hanem azt mondja, hogy én. És ezekhez az életkorokhoz is kapcsolódik egyfajta szorongás. Ilyenkor mindig, amikor egy kicsikét így megérzi az ember, hogy én vagyok, és nem az anyám, ez már egyébként egyéves kor előtt is megjelenik, ez a jellemzően ez a szeparációs szorongás, amikor a kisbabát már nem lehet odaadni másnak a kezébe, mert észreveszi, hogy akkor az énje az kvázi nem egy az anyjával, és attól ő eltávolodik, míg mondjuk egy újszülöttet ugye körbeadhatnánk itt a terembe, és nem tűnne föl neki, hogy kinek a kezébe van, tehát nem nyilván feltűnne neki egy idő után, de hogy nem kezdene elmutogatni, hogy vissza szeretne menni az anyukájához. Szóval minden alkalommal, amikor egy kicsikét erősödik ez az én tudat, vagy ez az én erő valahogy elevenné válik bennünk, olyankor megjelenik egyfajta szorongás is. A szorongás vagy a félelem az mindig az, amikor itt szembe kell nézni valamivel, és valamit meg kell haladni, és ahhoz kell kapcsolódni, ami bennünk ezt az én erőt képviseli, nem pedig valami máshoz. És az első életévekben, hogyha ez a szorongás így egy jól kezelődik, a gyereket kvázi átsegítjük rajta, ehhez van egy jó metafora, ami egyébként egészen születéstől a nagyobb korig végig lehet kísérni a gyereken, hogy amikor a gyerek föláll, és egyenesen áll, és megteszi az első pár lépéseit, ugye akkor az anyuka odaáll, és nem azt mondja, hogy ne álljon föl, mert el fog esni, és azt sem mondja, hogy na, haladjál már, gyerünk már, most már kezdjél el futni, hanem valahogy így a karjaival védőn így kíséri. Tehát kvázi hagyja is, hogy kibontakozzon ez a járás, de azért ott van, mint egy biztonságos támaszték. Hogyha ezt így egy kicsit így képszerűen elképzeljük, hogy mi az, amikor valaki félelemmel, szorongással él, amiket én mondtam, hogy megjelennek normál életkorokban, ahogy erősödik bennünk ez az én erő, tehát ez teljesen normális, hogy bizonyos életkorokban ez megjelenik, és hogyha olyankor egy olyan támogató közeg tud a gyerek környezetében vagy mellett lenni, aki ezzel a gesztussal van mindig, hogy hagyja, hogy a saját ereje erősödjön meg, de ott van támogatólag, kezdetben ezek nyilván a szülők, később pedig ez bővül ugye a nagyszülők, tanítók és pedagógusok körével, akkor mindig át tud lendülni ezen a szorongáson. Kvázi így azt lehet mondani, hogy minden félelem kapcsán, vagy minden bizonytalanság kapcsán, amikor nem is tudom, hogy állok én a világgal, nem tudok kapcsolódni a környezetemhez, vagy ahhoz a problémához, ami velem most éppen szembesült, akkor nem azt választom, hogy ezt az érzést tompítom valamivel, és kapcsolódok valamihez, amihez biztosan tudom, hogy mit ad számomra, hanem átküzdöm magam ezen az akadályon, és önmagamhoz kapcsolódok helyette. Tehát ezt nagyjából úgy lehet elképzelni, nem tudom, hogy aki esetleg dohányos, az megfigyelte már azt az érzést, hogy mondjuk van egyfajta konfliktus, vagy egy szituáció, ami ismétlődő, és akkor hirtelen úgy eszébe jut, hogy de jó lenne rágyújtani. Gyakorlatilag a dohányzás alkalmán mindig ugyanazt nyújtja a cigaretta. Mindig az ember elvonul, rágyújt, körbelengi a füst, a hozzá kapcsolódó jó érzés, és már egy kicsit tompul is az a kényelmetlenség, hogy nem tudtam önmagamhoz az adott szituációba kapcsolódni, akár az érzéseimhez, akár a másikhoz, vagy bármi ilyesmihez. Az, hogy hogyan tud kialakulni maga a függés egészen felnőtt korig, azt azért nagyon sok minden meghatározza. Egyrészt egyébként lehet egy vele született hajlam is. Tehát a hajlamaink, képességeink, tehetségeink, azok kicsit így velünk együtt is érkeznek, és érkezhetünk egy olyan imprintáltsággal, ami belénk van kvázi íródva a fogantatásunktól kezdve, hogy erre hajlamunk van. Nyilván ezt érdemes felismerni, vagy tudni, hogy ez bennünk él, tehát hogy mindig valamihez nyúlunk, hogy tompítsuk a bennünk lévő szorongást, és ezt meghaladni. De azért mégis markánsan azt lehet mondani, hogy az első 7 életévben, az, amit már a korábbi beszélgetés alkalmával is említettem, ez az utánzás, tehát egy gyerek az első 7 életévében gyakorlatilag tükrözi a környezetét. És bár nem csinálja közvetlenül mindig ugyanazt, gyakorlatilag szivacsként szívja magába azt, amit ő lát. Ez azt jelenti, hogy hogy amikor később felnőm, például hárman vagyunk testvérek, és a szüleim dohányoztak, érdekes, hogy már nem dohányoznak, de hogy amikor elérkezett a kamaszkorunkba ez az időszak, hogy a lehetősége megvolt, mind a hárman dohányoztunk, dacára annak, hogy gyerekkorunkban emlékszem, hogy nagyon utáltuk. Tehát, hogy az első 14 évünk biztosan úgy telt el, hogy a cigi büdös, az nem jó, és hogy egészségtelen, és hogy miért teszitek, és nem tudom, de amikor odajött az a pont, az emberbe automatikusan bekapcsol valami, amire emlékszik, vagy amit ő látott gyerekkorában. És ez is egy olyan dolog, amit érdemes így meghaladni tudatosan, tehát hogy kvázi erre így az ember figyel, hogy ez így benne van. Nyilván a következő életévekben sokkal inkább a szociális kapcsolatok azok, amik hozzák ezeket a konfliktus helyzeteket. Van egy különleges életkor, ez a 9-11 év között olyan harmadik osztály körül jelenik meg, ezt a Rubikonnak hívják egyébként, amikor már ez az én erő, ez olyan erősen bennünk van, hogy megjelenik ez az individualitás érzés. Tehát, hogy kiszakad kvázi a gyerek abból az érzésből, hogy olyan egység vagyok a környezetemmel. Ezt kiskamaszkornak nevezik a pszichológiában, nem is nagyon értik, de hogy az antropozófiában pontosan értjük, hogy miről van szó, hogy jelenik meg ilyenkor már az én a gyerekben. Ilyenkor különben is kezd markánsan különbözni a többiektől, a családjától és a szüleitől különböző félelmek jelennek meg, és megjelenik egy ilyen magányosság érzése. Ezért azt mondjuk, hogy ez egy nagyon sérülékeny életkor. Az itt elszenvedett olyan, hát nem is traumák, de inkább meg nem értettség, át nem segítettség, vagy olyan szociális kapcsolódási hiány, ahol ő ebben nincsen megerősítve, az nagyon erős hiányt hagy maga mögött, és később nagyon befolyásolja az ilyen függőségi hajlamokat. Nyilván már, amikor így a kamaszkorba érkezünk, akkor ugye nagyon erősen megjelenik a közösséghez való kapcsolódás, a divat, a beilleszkedni egy társaságba élménye, és minél erősebb tud lenni ez az én erő, annál inkább tudja követni a saját énjének az akaratát, sem mint a közösségnek az akaratát. És akkor szerintem erről a Botton tud többet mesélni, hogy konkrétan mondjuk ez a digitális világ, vagy a videójátékokban ez hogy jelenik meg, vagy hogy egyáltalán milyen élmény volt az, amikor itt találkozik ezzel az ember, mert hogy ez aztán tényleg egy olyan újszerű dolog, amivel így, hogyha a gyerek találkozik, akkor az egyszer magával ragadja, mert van is egy ilyen, tényleg van is egy ilyen élménye a gyereknek azzal kapcsolatban, hogyha a képernyőt nézi, hogy így kikapcsol az agya, és sokkal kevésbé tud a belső világához kapcsolódni.
Köszönöm. Összekezdtem a gondolatomat, mert nagyon sok jót mondott az Eszter, amihez hozzá szeretnék szólni. Ugye első körben ez a függőség kialakulása maga az, hogy ugye amit beszéltünk itt, hogy kap egy olyan saját teret, ahol, ahogy a dohányzás kapcsán mondta az Eszter, én is azt látom, hogy nekem is az ott egy olyan tér, ahova el tudtam menekülni. Én magamat egyébként egy extrovertált embernek tartom, de nekem is volt szükségem sokszor arra, hogy kicsit magányosabb legyek, és egy kicsit el legyek magamban, és ez ugyanazt a teret adja az embernek, pláne gyerekként, ugye a villódzó színes világ, ami felkelti az ember érdeklődését, már csak ránézés, és a gyerekeket azért sokkal könnyebb szerintem vizuálisan megfogni, mint sem verbálisan, és a játék az pont ezt a nagyon-nagyon sok színűséget kínálja a vizualitás terén, és ez az, ami első körben a gyerekeket megfogja. Én azt láttam egyébként saját magamon, hogy ugyanez volt, hogy ugyanaz a világ, ugyanúgy be tudok oda menni, mindig ugyanaz van, és ugye amit még beszéltünk, ugye a közösségnek az ereje, tehát hogy a legtöbb függőség, én azt látom a saját baráti körömön, hogy úgy alakulnak ki, hogy van egy adott közösség, amiben én becsatlakozok egy valamilyen tevékenységnek a kapcsán. Legyen az a dohányzás, legyen az a videójáték használat, legyen az bármi olyan dolog, ami tud függőséget okozni. Sok közösség sajnos ennek a margójára alakul ki, és egy közös tevékenység az egy ilyen szeánsz érzést ad az embernek, és ezt követi egy ilyen hovatartozás érzése. Szerintem a gyerekeknek nagyon-nagyon fontos az, hogy meglegyen ez a biztonságos területük, vagy terepük, ahol ők tudják azt, hogy hova tartoznak. És nagyon-nagyon sokszor, akiket kilök a társaság, vagy kilök, több helyről kilöködnek, ők alakulnak egyé, vagy pedig egy nagyon domináns társaság van, akik ezt vagy azt csinálják, vagy videójátékoznak, vagy dohányoznak, vagy ők járnak bulizni, ők isznak, stb. Most azért mondom a negatív példákat, mert tudunk olyanról is, akik például együtt járnak futni, vagy kirándulni, de most a függőségek a témánk, úgyhogy sajnos a negatívabb irányba.
Az is lehet függés.
Igen? Ezt nem tudtam. Szóval, hogy én magamon azt láttam, hogy a legtöbb függőségem az leginkább egy társasághoz kötött. Mivel én társasági lénynek tartottam magamat, ezért nagyon-nagyon sokszor oda menekültem. Nem is mondom azt, hogy menekültem, de oda mentem legtöbbször. Ott találtam azt a környezetet, amiben élveztem lenni, és szerintem a gyerekeknek ugye nyilván azért még kivonthatjuk, hogy fiatalabb korban inkább az ösztön az, amire hallgatnak, és inkább a könnyebb dolgokat csinálják elsőre. Ilyen az, hogy hazamegyek, és könnyebb általában a számítógépet bekapcsolni, leülni, és azzal foglalkozni, mint sem a házi feladatot, vagy egyéb más ránk kiszabott munkával foglalkozni. És ugye még a függőség, meg a közösségnek az ereje, tehát hogy én tényleg sokszor azt látom, hogy magamon még a dohányzással kapcsolatosan is, hogy én bekerültem egy olyan társaságba, akik masszívan azok voltak, és nekem is volt egy rosszabb fél évem a dohányzást illetően, és azt mondom, hogy most már 2 hónapja sikerült azt is, hogy egyszer a számítógépet meg a dohányzást megvonni magamtól, nem mondom, hogy nagyon élvezem az életem mindennapjait, de küzdök, de azt gondolom, hogy az a legjobb út, hogyha az ember rájön arra, hogy ő most a rabjává vált valaminek, és hogyha ezt tudatosítja magába, szerintem mindig az az első lépés, hogy kimondom azt, hogy igen, ez probléma, és a következők ebből már szerintem sokkal könnyebben adódnak. Itt tényleg én azt láttam, hogy sokan a szőnyeg alá söprik, vagy ami még rosszabb, hogy nem kezelik problémaként. És nem mindig kell problémaként kezelni szerintem a videójátékozás speciálisan, erre majd szívesen kitérek egy később. De hogy például a dohányzás, meg amikor bármikor már függőségről beszélünk, hogy amikor nem én uralom, pont a Takács Péterrel beszéltem, és ő nagyon jól definiálta a függőséget, hogy amikor már nem én mondom meg, hogy mikor csinálom, hanem van egy olyan ellenállhatatlan kényszerem, hogy azt csináljam, hogy leülök, és azt fogom csinálni. És szerintem a szülők sokat tudnak segíteni ebben, de a digitális világonak pedig megvan az a hátulütője sajnos, hogy egy rendkívül új dolog, és még nincsen szocializálódva erre a társadalom, hogy ezt jól tudjuk kezelni. És a szüleink ott állnak ölbetett kézzel, és nem tudják, hogy mi a jó. Ha én engedem, akkor ő valószínűleg valaminek a rabjává fog esni. Ha nem engedem, akkor kiszedem őt gyakorlatilag a közösségtől, mert a szülőknek a túlnyomó többség egyébként nekem az a tapasztalatom, hogy engedi és nem korlátozza, és ilyenkor a szülőket nagyon nehéz döntés elé állítja gyakorlatilag a 21. századi fogyasztói digitalizált társadalom, hogy a gyerekemből vagy csinálok egy olyan gyereket, aki igazából ezekkel nem foglalkozik, és nem is nagyon fogja tudni ezeket használni, vagy pedig egy olyat, aki ezekben abszolút benne van, viszont egy idővel valószínűleg a rabjukká is válik, és nagyon erős függést alakít ki ezekkel.
Köszönöm, így most több kérdés is megfogalmazódott. Az egyik, amiben mondjuk részben utaltál, vagy beszéltél róla, de hogy vissza tudsz-e így idézni egy pontot, vagy mi az, ami ahhoz vezetett, hogy ez már egy függőségbe csapott át, amit eleinte nyilván csak leültél időnként játszani, hogy meg tudod-e fogalmazni, mi vezetett oda, és esetleg mi segített volna, hogy ettől kívül tudjál maradni?
Nekem volt egyébként az az érdekes, hogy volt egy kifejezett pont az életemben, amikor én azt mondtam, amikor realizálódott bennem, éppen egy autópálya WC-n álltunk meg, hogy azt mondtam, hogy beleborultam a saját elembe, hogy mondom, úristen, én egy függő vagyok. És ezt ki is kellett mondanom sajnos. De hogy ezt megelőzően, hogy nálam hogy kezdődött az egész, ugye egy megszokott sztori, kertvárosi család, multinál dolgoznak a szüleim, ergo én gyakorlatilag a saját magam ura vagyok onnantól, hogy elmentem iskolába és hazajöttem. Nyilván a szüleim dolgoztak azért, hogy nekem a legjobbat akarják, és én tényleg nagyon szeretettel gondolok mindkét szülőmre, és én azt érzem, hogy ők ezt nem tudták volna máshogy csinálni, vagy nagyon nehezen, mert még nem voltak meg azok az eszközeik, hogy ők tudják azt, hogy ezt hogy tudnák máshogy csinálni. Mert olyan gyorsan történt meg ez az egész változás, hogy nem tudtak az emberek még adaptálódni a jelenhez ilyen gyorsan. És hogy a függőség, hogy bennem ez egyébként mikor realizálódott, ugye első körben én így akkor nem gondoltam bele, de gyerekként, amikor játszottam és elmentünk nyaralni, akkor én nagyon-nagyon sokszor meséltem a nagyszüleimnek például a játékról. És ilyen nagymamámat már frusztrálta, hogy a BM surámról beszélek 40 percen neki, mert ötletesen volt, hogy mi az. És nyilván ők is ekkor kezdték el látni azt, hogy nekem, nálam ez egy kialakuló probléma, hogy rengeteget beszélek erről a témáról, és mindig mondták, hogy fejezzem már be, meg hogy most nyaralunk és élvezzük, és én sose értettem, mert hát úgy voltam, hogy jó, nyaralunk, most itt vagyunk, de utána végre mehetek vissza játszani. És amikor ez realizálódott bennem, akkor 16 éves voltam, és éppen rokonlátogatáson voltunk Németországban, és ott volt az, hogy mentünk haza autóval, hát az egy 12-14 órás út, és ott volt az bennem először, hogy én mondtam édesapámnak, hogy mondom, menjünk, mert én le akarok ülni játszani. És ott, amint kimondtam ezt, úgy kicsit így realizálódott magamon, hogy mondom, hú, mondom, ez mégiscsak elég erős volt, mert én eddig nem kezeltem ezt annak, én nem mondtam ki azt, hogy függő vagyok, és ott apám rám nézett, és azt mondta nekem, hogy fiam, nem vagy függő? És mondom, de igazából ott kimondhatjuk. És nekem ez volt az a pont, ahonnan én ezt elkezdtem függőségként kezelni, de szerintem nagyon sok függőség onnantól kezd el függőségként élni egy emberben, hogy ő is úgy tekint rá, mint a saját függősége. És ugye a tudatosan nem függés az ugyanolyan, mint a tudatos függés. Tehát szerintem ez a tudatosság szó, ez nyilván ez egy nagyon-nagyon sokrétű, de azt gondolom, hogyha viszünk ebbe is tudatosságot, akkor szerintem ez egy nagyon-nagyon könnyen leküzdhető dolog, mert az első lépés tényleg a probléma felismerése, nem a szőnyeg alá söprése és realizálása annak, hogy én tényleg küzdök egy adott problémával, és ezen dolgozni kell. És onnantól, hogyha nyitott vagyok erre a munkára ezzel kapcsolatosan, már sokkal előrébb vagyok, és hogyha már én nem titulálom magamat függőnek, hanem játszok, akkor nagyon-nagyon sokat fog változni az embernek a habitusa a játékkal kapcsolatosan.
Mondjuk ennek kapcsán meg az merült fel bennem, hogy el tudunk-e jutni addig a pontig, hogy felismerjük azt, hogy függők vagyunk, illetve egy gyerek esetében nyilván ez, hát te is mondtad, hogy 16 évesen ismerted fel, és nekem például én is tudom, hogy mondjuk nagyon sokat használom a telefonomat, mármint, hogy azt érzem, hogy ez is egy egészségtelen mértékben, és nem játszom rajta, hanem csak az üzeneteimet nézegetem, de ezt nap ilyen gyanúsan sokszor megcsinálom, hogy csekkolom az üzeneteimet, és tegnap néztem egy filmet, ez a Social Dilemma, nem tudom, hogy ezt ismeritek-e, most jelent meg erről a digitális kérdéskörről, és megragadt bennem ott egy mondat, hogy ez a digitális cumi, hogy a nehéz helyzetekben ebben menekül az ember, ahelyett, hogy szembenézne és megküzdene, hogy a telefonjához nyúl, vagy a virtuális világba menekül, és most, amit mondott Eszter, ha jól értettem, hogy amikor van egy ilyen nehézség, amikor meg kellene küzdeni, mint tehát, hogy az énemhez jutni, és a saját erőimet magamból előhúzva egy helyzettel megküzdeni, hogy amikor van egy ilyen helyzet, akkor sokszor könnyebb valamilyen eszközhöz nyúlni, mint mondjuk a cigaretta, de hogy nekem ennek kapcsán eszembe jutott, hogy igen, mondjuk az, hogy egyes helyzetekben azzal ütöm el az időt, vagy tehát, hogy többször nyúlok a telefonomhoz, vagy csetelek rajta barátaimmal, mint amikor. Tehát, hogy sokszor akkor csinálja az ember, hogy ez egy könnyebb út, és ez egy könnyebb választás, és hogy ennek kapcsán, most kicsit belevonyolódtam, de hogy ennek kapcsán merült fel bennem, hogy akkor igazából hol van a határ, hogy mi az, ami már függőség, és hogy ez mennyire nehéz felismerni. Hogy honnan tekinthető függőségnek egy
ilyen helyzet. Az a kapcsolatban, amit mondtál, így még elmondanék még egy aspektust, hogy ami így a mai világban ezzel a nagyon erős ingeráradattal kimarad a főleg gyerekekben, az unalom, vagy szóval az hogy unatkoznak, vagy hogy magukat meg tudják nyugtatni valahogy, mert hogy mindig van következő, és ez egy nagyon fontos érzékünkhöz kapcsolódik, amit egyébként érdemes fejleszteni, és valahogy akkor így át is lendül az ember ezeken a kríziseken, mert amit te mondtál most az üzenet nézegetéssel, az nekem sokkal inkább tűnik ennek a hiányának, semmit még függésnek, mert hogy ráadásul fel is ismered, hogy az én erő, amikor megérkezik a testünkbe, vagy ahogy folyamatosan érkezik a testünkbe, ez kvázi belakja a testünket, és így érintkezik a testünkkel és a külvilággal. Ezt a hagyományos anatómiában, orvoslásban, vagy az akadémikus nyelven, ugye ezt 5 érzékszervbe határozzuk meg, de egyébként ezt mi kiterjesztjük 12 érzékszervre, a tapintástól kezdve a hőérzéken keresztül, és ezt úgy hívják, hogy életérzék. És az életérzék az, aminek az első 7 évben nagyon meg kellene erősödnie. És hogy biztos, hogy hallottátok már ezt, amikor az óvodás kisgyerek elkezdi unni az óvodát, és akkor azt mondják, hogy szuper, akkor iskola éretté kezd válni. És hogy itt van egy nagyon fontos pont, hogy mit kezdünk ezzel az unalommal. És most azért nagyon divat az, hogy már egy csecsemő sem maradhat unatkozva. Tehát, hogy amikor már gőgítsél, akkor már mindenféle kütyük vannak, tehát már nem tudom, hogy ringatja az ágy, már mindenféle dolgokat lehet csinálni, hogy a gyerek ne érezze magát egyedül. De hogy annak van egy egészséges menete, hogy akár egy újszülöttet is, nem tudom én, akár 3 percre hagyhatom, hogy talán esetleg elgőgítsél és megnyugszik. És akkor kialakul benne az a képesség, hogy önmagamhoz tudok kapcsolódni, és meg tudom magam nyugtatni, és hogy ez az unalom átlendíthető, mert például ezt szoktuk javasolni ezeknek a szülőknek, akik jönnek, hogy a gyerek unatkozik, hogy szuper, nagyon jó, az az életérzéknek a vákumja, és hogy ezt ne töltsék meg semmivel, hanem a gyerek töltse meg saját magával. De hogy mivel annyira inger áradatba élünk, szerintem ez nagyon fontos, hogy legyenek ilyen üres percek, amikor kvázi az unalom megjelenik, és abban meg tudjam figyelni, hogy én mit szeretnék abba az unalomba csinálni. És hogyha abba például tudok kapcsolódni saját magamhoz, akkor ez egy jó tréning ahhoz, hogy így az életérzékhez kapcsolódjak. Hogy például egyébként meg szomjas vagyok, éhes vagyok, fázok, ami látszik, hogy azért a mai társadalom ebben úgy eléggé el van tunyulva, tehát hogy ahogy látjuk így a nagyon alul öltözött embereket, meg azt se tudja megállapítani az ember, hogy éhes vagy szomjas, vagy tényleg fázik, vagy melege van, vagy mi a problémája, vagy egyáltalán az, hogy érzi magát. Tehát, hogy ezt most nagyon gyakran tapasztalom, hogy gyerekek jönnek panasszal, és nem tudja elmondani, hogy mi a panasza. Egyszerűen nem tudja megfogalmazni, hogy pontosan hol fáj neki, vagy mi a gondja. Tehát, hogy nem kapcsolódik így az érzékeihez, vagy a saját életérzékeihez. Szóval ez, amit te mondtál, nekem ez inkább ide kapcsolódik, ehhez az életérzékhez, és ez az unalomhoz, ami egészségesen megjelenik, és amit egyébként nagyon nehezen viselünk el, főleg a mai világban, de hogy ez egy jó tréning lehet ilyen ezzel kapcsolatban. Azt, hogy honnan tudom, hogy függő vagyok, az, amit a Boton mondott, hogy ha nem kapom meg, akkor tünetekkel jár, tehát hogy elvonási tünetek jelentkeznek, az egy biztos jele annak, hogy függő vagyok.
És ehhez nem tudom, tudsz-e kapcsolódni, hogy például neked, amikor mondjuk eldöntötted, hogy szeretnél ezen változtatni, hogy mondjuk mi volt a te stratégiát, hogy amikor jön ez az érzés, hogy játszani szeretnél, de eldöntötted, hogy nem fogsz, akkor mi az, ami ebben segít?
Hát szerintem ahány ember, annyi féle megközelítés egyébként. Ez én mindig azt mondom, hogy én itt a személyre szabadságban hiszek, hogyha egy embernek a függőségről való leszokásban szeretnénk segíteni. Én személy szerint radikális típus vagyok, nekem az működik, hogyha megvonom magamtól aznap az utolsó percben, és onnantól nem csinálom. Viszont, hogyha itt egy ilyen hosszabb ideje kialakult függőségről beszélünk, akkor ez nyilván nagyon nehezen megy egyről a kettőre, és én azt gondolom egyébként, hogy a legtöbb esetben ezt szülőként például a tudatossággal tudjuk segíteni, hogy a gyerekünkbe beleneveljük azt, hogy igen, ez egy olyan tevékenység, amit lehet csinálni egy adott időintervallumban, és ezt meg kell, egyszerűen szabályokat kell támasztani, elém nem voltak szabályok támasztva, és én ezért érzem azt, hogy engem elnyelt egy idő után ennek a folyama. Viszont, hogyha a gyerekek elé szabályokat támasztunk, hogy persze, játszhatsz nyugodtan, este 6-tól 8-ig itt van a te 2 órád, ebbe játszhatsz, utána viszont ez a feladat, utána viszont az a feladat, és én azt gondolom, hogy egy gyereknek később, amik eleinte szabályok voltak, azok felnőtt korukra felelősséggé avanzsálnak már, és szerintem ebben ez a legfontosabb, hogy a gyereknek egy tudatos nevelése abba az irányba, hogy ezt hogyan tudja helyesen kezelni. Nyilván az, hogy helyesen kezeljük, ez megint egy nagyon-nagyon szubjektív dolog, mert ezt ki hogyan kezeli, és én például személy szerint azt látom, hogy ugye a gyereket ilyenkor, ha már ő is látja, hogy van hiba, akkor szülőként úgy tudjuk segíteni, hogyha beszélgetünk vele, feltámasztunk neki, felállítunk egy időbeosztást. Szerintem az időbeosztás az egyik legfontosabb dolog, amit az ember tehet annak érdekében, hogyha például a videójáték függőséget akarja leküzdeni, és az ahhoz való, tényleg kell egy kis idő, amíg az ember megszokja, de szerintem abszolút lehet ezekhez adaptálódni. A másik pedig, hogy tényleg a gyerekben a tudatosságnak a kinevelése ezzel kapcsolatosan, és más egyéb program lehetőségek felkínálása. Mert én például azt éreztem, hogy ugye, oké, hogyha nem játszok, akkor van a napomban egy 8-10 órás űr. Mit kezdek akkor azzal? És szülőként szerintem sokat lehet segíteni, hogyha az ember alternatívákat kínál a gyerekének, vagy segít neki, hogy ezt vagy azt meg tudja még csinálni helyette. És én mindig azt gondolom, hogy nem okvetlen kell rá problémaként tekinteni, mert ez része már a társadalmunknak. Tehát én személy szerint azt látom, hogy ennek a szocializálódása a kulcs, hogy hogyan használjuk őket, nem az, hogy használjuk-e vagy sem. Mert már bárki, szerintem bárkinek, sőt mindenkinek a mindennapjainak a részévé vált az, hogy legalább egy okostelefont használ, és nem tudunk-e nélkül létezni. Én sem tudnék nélküle létezni, pláne nem, hogyha az egyetemről van szó, a munkáról van szó, egyszerűen elengedhetetlenek számunkra, mert így szocializálódik a világ, és szerintem itt tényleg a mi helyes használatunkban rejlik a kulcs. A telefon még nekem sose csípett a combomba, hogy haló, nézd már rám. Ez egyszerűen azon múlik, hogy milyen megszokásokat alakítunk ki, és hogy később azokat hogyan formáljuk, mert én is rendszeresen megnézem sajnos, és ez tényleg már benne van a kezünkben ez a mozdulat, hogy kikapjuk, és csak céltalanul rábökünk, és megnézzük, és hogyha erről le tudjuk magunkat nevelni szerintem, és ehhez én tényleg azt mondom, hogy saját módszerek kellenek, mert mindenki a saját magát ismeri a legjobban. És hogy te tudod, hogy neked mi működik a legjobban, és most bármilyen függőségről beszélhetünk, ha te azt mondod, hogy oké, én ezzel a metódussal tudok leszokni, még ő azzal tud, akkor mindenkinek szíve joga a sajátját használni, és amiben hiszek, az már sokkal jobban fog segíteni az én sikerélményemben, mint sem egy olyan, amit más alám kínált. Szóval szerintem ezért nagyon fontos az, hogy mindig saját módszerekkel dolgozzunk, és alakítsunk ki saját szabályokat magunknak.
Eszter?
Ezek tök jó dolgok, amiket a Boton mondott. Alapvetően gyakorlatilag azt foglalta össze, hiszen a függést, ezt közbe szóltam, hogy ugye a futás vagy a nem tudom, sport is lehet függés, mert biztos ismertek olyan, főleg középkorú férfiakat, vagy szóval családalapítás után álló férfiakat, akik egyszer csak elkezdtek futni, és futnak ki a világból, de leginkább el otthonról, és napi nem tudom, hány órát töltenek, hány kilométer. De az is egy függés, mert ott is az élet valóságától fut el, tehát hogy nyilván egészségesebb dolog, mint mondjuk, ha dohányozna, vagy inna. És ez egy jó terep arra, hogy azt mondjuk meg lehet fogalmazni, hogy addig, amikor fölismertük már a függőséget, akkor tudjuk, hogy valahogy az én erőt és a magunkhoz való kapcsolódást kell erősíteni, ez hosszú idő, és amíg az megtörténik, addig igaza van a Botonnak, hogy a függőséget egy függőségre jó cserélni. Általában valami jó függőségre, tehát tényleg a leggyakrabban ugye a sport szokott ilyenkor szóba jönni, egyrészt mert egyszerűen kémiailag szabadulnak fel olyan anyagok, amik meghozzák ugyanazt az örömérzetet, amit egy tábla csokoládé, egy elszívott cigaretta, vagy egy pohár fröccs után érez az ember, amikor már végre megkapja, mert hogy vágyik rá, tehát hogy az ugyanezt tudja hozni a sport. Tehát hogy egy átmeneti időszakra, úgyhogy azt is figyelem, hogy abba se alakuljon ki, mert a hajlamom még mindig ott van, hogy függjek, tehát hogy hamar lecseréli az ember egyikről a másikra, hogyha maga a probléma nem oldódik meg, azaz, hogy tudok saját magamhoz kapcsolódni.
És említetted ezt az én erősítést, hogy hosszú távon ez jelenti a megoldás, hogy ez mit gondolsz ez alatt, illetve mivel lehet erősíteni az énünket, vagy ezt az erőt, amivel aztán ezen felül tudunk kerekedni?
Ugyanúgy visszatérek, amit az előtt beszéltünk, amit Péter is mondott, hogy ugye ha a gondolataim tiszták maradnak, hogyha az érzéseimet meg... Tehát ugye ez egy hosszabb folyamat, kinek mi válik be. Sokszor segít az, hogy hol csúszott ez félre. Tehát, hogy egy ilyen önismeret sokszor segít. Pszichológus, kineziológus, bármi tudja, hogy az érzésvilágunk hol ment el, hogy ahhoz nem akartam kapcsolódni, vagy nem tudok kapcsolódni. Annak a feloldása már összeszűkíti ugye ezt a lelki kibillenéseket, hogy a helyére már be tud jönni ez, hogy és én mi vagyok valójában, ha nem a sérelmeim vagyok, a visszahúzódottságom vagyok, vagy a túláradásom vagyok, hanem a viszonyaim a dolgokhoz plusz-minusz. Tehát, hogyha ez az érzelmi rész, ez így kvázi kezd lekerekedni, akkor a helyére tud jönni valami, ami én vagyok. Tehát nagyon sokat segít például egy ilyen feldolgozás így az életútba, hogy mi mehetett félre, hol lehetnek a problémák, ezeket megértem, és akkor ezen megpróbálok tudatosan mindig dolgozni, hogy a következő szituációnál ne az legyen a megoldás, hogy visszavonulok, vagy kapcsolódok a függőségem tárgyához, hanem saját magamhoz, hogy akkor az micsoda. És akkor itt a különböző megoldási stratégiák, amik vannak, azok azért annak a tárháza elég széles, azt már egy korábbi beszélgetés kapcsán ez így följött.
Bocsánat, én ezt tudok, csak hozzá szeretnék szólni még pluszba, hogy ugye, hogy nem működött nekem se az első próbálkozás, de a harmadik sem. Tehát, hogy ne féljünk felállni, hogyha kudarcot vallunk, mert szerintem ez egy olyan dolog, ugye, amit mondtam, hogy a saját módszer megkeresés a legfontosabb, és a keresési folyamat bizony nem mindig vezet elsőre a mi legjobb találatunkhoz. Tehát, hogy szerintem ez olyan, hogy ezt is kell gyakorolni, hogy megtaláljuk a magunknak legmegfelelőbb módszereket, és nyugodtan merjük azt mondani, hogy oké, ez nem működik, ebbe beleöltem X időt, de még mindig jobb elkezdeni egy újat, mint sem hagyni inkább az egész függőséget ugyanúgy maradni. A másik pedig, amit én hozzá szeretnék fűzni, mint fiatal, teljesen szubjektív gondolat, de én azt fontosnak tartom, hogy beszélgettem szülőkkel, és ugye a videójátékozás az mindig egy ilyen nagyon pejoratív értelmű fogalom volt, amikor beszélgettem, és én magam mérlegével nézve, én mindig belegondoltam ebbe, hogy vannak olyan emberek, akik emelt óraszámban csinálnak valamilyen foglalkozást, és nem titulálják őket függőnek. Van például egy olyan gyerek, aki rendkívül szeret zenélni. Hazamegy, leül, és a zongoráját veri 4-5 órán keresztül. És erre azt mondjuk, hogy ez tök jó, és hogy egy zseni. Van egy másik kisgyerek, aki hazamegy, és mondjuk egy élsportoló elmegy edzésre, és 4-5 órát kivesz a napjából az, hogy elmegy edzeni, 2-3 órát edz, még utána is gyakorol. Van olyan gyerek, aki hazamegy és olvas órákat. És mindig azt éreztem, hogy én, aki hazamegy, és mondjuk ezt játékkal tölti, akkor rám mindig néztek az emberek, hogy de hát ez nem jó, vagy hogy más kéne csinálni. És én igazából, én nagyon fontosnak tartom azt, hogy mivel egyébként ez már része a világunknak, hogy úgy is tekintsünk rá, hogy ez is egy lehetőség a gyerekek számára. Vannak, ez egy mentális sport. Jó, az e-sport kifejezést bevallom, nekem is hány ingerem van, de így hívják, úgyhogy ezt használjuk. És hogy vannak e-sportolók, és ebbe horribilis pénz van ebbe az iparágban egyébként, és én azt gondolom, hogy aki ezzel szeretne foglalkozni, annak viszont igenis van helye, és ő is, hogyha ezt ugye, mint minden sportolónak be van osztva, hogy mikor megy edzésre, mikor vannak meccsei. Egy zenésznek be van osztva, hogy mikor gyakorol, mikor mit tanul, az mikor koncertezik. És én ugyanezt látom ezen a területen, hogyha mi beosztjuk magunknak, hogy mi mikor játszunk, mikor foglalkozunk, hogyan gyakorlunk, és mikor van az, hogy vége, alvás előtt mennyivel kapcsolom ki, mert valóban számít a pihenésemet, hogy ne befolyásolja. Én azt gondolom, hogy ez is egy teljesen járható út, és ettől nem kell görcsösen elzárkózni attól, hogyha az én gyerekem sokat foglalkozik ezzel, hanem sokkal inkább meg kell beszélni vele azt, hogyha ezt tudatosan csinálja, és ő tényleg szeretne ezen a területen mozogni később, akkor ebben vannak lehetőségek, viszont akkor ugye, amit már az előbb vitattunk, hogy akkor, vagy beszélgettünk, hogy szabályok szerint kell itt is működni, ugyanúgy, hogy az edzés, ugyanúgy, ahogy a zongora, ugyanúgy ezt is be kell osztani időben, mikor mit csinálok, és szerintem ez egy olyan tudatossághoz vezeti a gyereket, hogy már megszokással válik számára, az, hogy neki az természetes, hogy ő 2-től 4-ig esni, és 4 körül viszont feláll. Az edzés végén is természetes, hogy elmegyünk, és hazamegyünk, lefürdünk, megyünk aludni. Szerintem, hogyha ebbe is belevisszük ezt a tudatosságot, akkor ezt igenis lehet egy bizonyos kor után, és én ezt viszont itt szeretném kiemelni még, hogy én azt gondolom, hogy 12 éves kor előtt szinte semmilyen kapcsolatot nem lenne fontos a gyereknek létesíteni semmilyen kütyűvel, viszont amikor már az agyi fejlettsége jutott egy olyan szintre, hogy sokkal kevesebb negatív hatása van a számítógépes világnak a gyerek agyára, akkor szerintem, hogyha van egy olyan gyerek, akit nagyon érdekel ez az ipar, nagyon-nagyon szeretne belemenni a játékos világba, akkor szerintem nem kell neki azt mondani, hogy ez egy nem jó világ, és hogyha tényleg tudatossággal követjük az ő útját, vagy valaki olyannal csinálja ezt, aki tudja benne tudatosítani, akkor szerintem ez egy abszolút járható út.
Eszter?
Amikor még beszélt a Boton, azt gondoltam, hogy két fontos dolog, de most csak az egyik jut eszembe, nem baj, hát eszembe jut közben a másik is, hogy nagyon fontos dologra világított rá a Boton, de az, hogy azért meg kell azt különböztetni, hogy önpusztító, vagy szóval, hogy mondjuk a családomra, vagy a környezetemre is pusztító-e a függőségem tárgya, vagy az normális mederben van. És hát innentől kezdve van az a tevékenység, ami mindenképpen önpusztító, tehát azt már függésnek nevezem, tehát egy szál cigaretta is önpusztító, tehát hogy valahogy arra irányul a történet, hogy saját magamban kárt teszek. Az alkoholról nem is beszélve, a saját magamban is kárt teszek, és a környezetemben is kárt teszek, de, és eszembe jutott a másik is, igen, hogy a másik pedig az, amit amit így most mondott a Botont, hogy a megítélése, az nagyon fontos, hogy a valamilyen ista, vagy szóval függő, annak az anti része is ugyanúgy függő, csak antifüggő. Tehát, hogy ez nagyon gyakori generációs megfigyelés például, hogy egy alkoholistának a gyerekei, tehát a következő generációban lesznek olyanok, akik antialkoholisták, akik ugyanúgy alkoholisták, csak antialkoholisták, tehát elzárkóznak attól, hogy ők alkoholt fogyasszanak. Az azt jelenti, hogy nekik ugyanúgy viszonyuk van az alkoholhoz, és magát a mintázatot, hogy viszonya van az alkoholhoz, tovább viszi a következő generációra, ezért az alkoholistának az unokái lesznek alkoholisták. Tehát az, hogy nem oldódik meg azzal egy probléma, hogy elutasítom. Tehát, hogy az, hogy videójátékot játszok, tök jó, élvezetet okoz, még az is lehet, hogy a virtuális térbe találok barátokat magamnak, akikkel később, nem tudom én, lehet, hogy valós idejűre válik a kapcsolat, vagy teljesen mindegy, de hogy van az az időintervallum, amiben ez se rám nézve nem pusztító hatású, se a környezetemre nézve nem pusztító hatású, de mondom, van olyan függés, ami mindenképpen önpusztító, és akkor azt így meg kell állapítani, hogy azért semmiképpen nem jó, de például társadalmi rendezvényeken egy pohár sör vagy bor, az nyilván nem önpusztító, tehát hogy az belefér a normál kategóriába, tehát ez nagyon fontos elkülöníteni, azért, hogy ne kapjon ilyen előjelet, vagy hogy ne szembe menjünk, és ezt a korábbi beszélgetés alkalmával is mondtam, hogy ellenállni a digitalizációnak, és azt mondani, hogy mostantól kezdve az őserdőben lakunk, és semmiféle kapcsolatot ilyen téren nem ápolunk a világgal, az ugyanúgy az éremnek a másik oldala, és ez a viszonyom van hozzá, ez az, amivel így érdemes így elgondolkodni.
Nekem megragadt azért ez, amit Boton mondott, és kapcsolódik az előző beszélgetéshez, ahol az egyik vendégünk erősen azt a véleményt képviselte, hogy benne igenis van egy negatív érzés ezek iránt a digitális kütyük, illetve az egész folyamat és annak a gyorsasága iránt, és hogy valahogy most ez kapcsolódik nekem ide, hogy ugyanannak tekinthető-e 2 óra zongora gyakorlás, 2 óra sport és 2 óra e-sport, hogy van egy olyan érzésem, hogy nem vagyunk teljesen tisztában azzal, hogy milyen hatásai vannak ránk, csak kívülről nézve azt látom, hogy sokkal nagyobb beszippantó hatása van. Tehát mondjuk nehezen tudom elképzelni, hogy valaki ne tudjon abba hagyni egy kajakedzést, vagy egy futóedzést. Lehet, hogy a zene az mondjuk még jobban be tud szippantani, de valahogy mint hogyha, mondjuk, és itt szó volt ezekről az érzék, különböző érzékekről, hogy ott, mint hogyha nekem mondjuk a saját tapasztalatom is, mint hogyha sokkal több érzékemet kikapcsolná a számítógépes világ, és beszippantani, és azon belül is lehet, hogy történnek jó dolgok és érdekes dolgok, de hogy ez felmerül bennem a kérdés, hogy ez biztosan tekinthető-e ugyanolyannak és nem károsnak, mint a offline világban történt dolgok.
Az előző beszélgetés alkalmával ugye említettük azt, hogy ez egy nagyon erős érzékszervi behatás, tehát hogy mindenképpen történik egy olyan dolog, hogy hűti és merevíti a szervezetet. Tehát, hogy igen, kikapcsol egy csomó, például olyan érzékszerveket is kikapcsol, amiről nem is gondolnánk, például a képernyőt nézve kikapcsol például a pislogási ingerünk, és ezért szoktak hosszan monitor előtt dolgozóknak egy ilyen géles alapú szemcseppet fölírni, hogy ne szakadjon föl a könyvfilm, mert hogy képes erre, és kiszárad a szem. Tehát, hogy tényleg elég sok mindent kikapcsol. Ugye erre mondja azt Vekerdi, hogy a számítógép elé ültetett gyerek gyakorlatilag egy szűrő nélkül így áramlik benne áll a minden, mert hogy minden ilyesmi kikapcsol. Ez így igaz. Tehát most megint csak visszatérve az előző alkalommal, amit mondtam, hogy nem mindegy, hogy mikor, mennyi időt, mit és milyen céllal. Tehát, hogy ezek nagyon fontos kritériumok. Hogy igen, ez inkább így a fejrészhez kapcsolódó dolog. Az nyilván, hogy a kajak, vagy a sport, vagy a nem tudom, futás, vagy akármicsoda, az inkább az anyagcsere részhez kapcsolódik. Ott ugye van a testnek is egy határa, illetve egy kimerülési zónája. Ezt persze nem mindenki veszi észre, tehát innentől kezdve lehet függés, mondjuk egy futás is, amikor már az ember észre se veszi, hogy nem hagy a szervezetnek regenerációs időt, vagy például azért fut, hogy ne legyen benne a szituációba. Most ettől sokkal szerencsésebb a bármiféle művészetekhez való kapcsolódás. Egyrészt azért, és ezt erre is érdemes cserélni a függést, a művészetekben, és aki Waldorfos volt, azt lehet, hogy ezt így tudja is, vagy mindenképpen megélte, mert hogy a Waldorf iskolákban művészeti oktatás van, ami nem azért van, hogy a gyerekek majd szépen fessenek, vagy szépen zenéljenek, egyáltalán nem, hanem ez a középrészünk, ez a lelki világunknak kvázi így a intellektus mentes ápolása. Tehát, hogy ez egy nagyon fejlesztendő dolog a gyerekekbe, főleg 7 és 14 éves kor között ez elengedhetetlen, hogy ne úgy kapcsolódjanak a művészetekhez, mint valami, ami objektíven szép, vagy azért, mert azt mondom, hogy ez a festmény szép, és tanulod meg, hogy kifestette, hanem mindenféle objektivitás, tehát az abszolút szépsége miatt, amitől ez egy ilyen valós lelki szépség. De hogyha megint csak azért menekülök a zongorába, mert addig nem maradok benne abban a szituációban, ami számomra fájdalmas, akkor az megint csak átlendül egy olyanba, hogy olyan szempontból önpusztítóvá válik számomra, hogy a szociális szférából kivonom magam.
Köszönöm.
Igen, bocsánat, csak hogy amit az Eszter mond, arra szeretnék reflektálni, amit még megfogott itt, hogy ugye tehát tényleg onnantól függőség, hogyha menekülök, és valami elől menekülök abba az adott dologba, és akkor tényleg viszont innentől bármit tituláltunk függőségnek, amibe menekülünk valami elől. És egyébként, hogyha bárkit érdekel mélyebben a téma, Nicholas Kardaras nevű görög származású amerikai pszichiáternek van egy nagyon jó könyve, az a cím, hogy A képernyő rabjai, és rendkívül jól és nagyon mély rétegeiben tárgyalja a videójáték függőség és a gyerekekre gyakorolt hatását. És egyébként ott van ugye, amit a Blanka is kérdezett, hogy ez mennyire stimulálja a szervezetet, meg hogy mennyire van más hatása rá, mint egy sport vagy egy művészet. És a könyv egyébként hoz példát, tehát most így százalékos arányban, amire én emlékszek még az előadásomból, hogy a dopamin szint, ugye az agynak a boldogság hormonja, hogyha nem mondok butaságot, az ugye, tehát körülbelül egy ilyen 100%-osan dobja meg, azt írja a könyv, és ez a szexel ekvivalens egyébként. Tehát, hogy körülbelül olyan hatást vált ki az agyban, dopamin szint serkentés terén, mint hogyha az ember szexelne. Tehát, hogy egyébként valóban megvan ez olyan erős stimulatív hatása. Én itt arra tudok gondolni, és az érdekel engem, hogy vajon lehet-e ehhez úgy adaptálódni, hogy az ember megszokja, és nem úgy kezeli ezt, mint egy ilyen nagy dopamin fröccs, hogy akkor ez jön, és ő azért csinálja, hanem inkább nyilván a játékban elért sikerek azok, amik ezt kiváltják, mert nekem volt olyan nap, hogy szerintem olyan -10%-ban dobta meg a kockulás a dopamin szintemet, de inkább csak rányomta a bélyegét az egész napomra, és szerintem tényleg itt ez a legfontosabb, hogy ne váljunk olyanokká, mint a szerencsejátékosok is, hogy ha veszít, akkor még csinálja. Mert nekem is volt olyan, hogy veszítettem, és még tovább csináltam, és volt, hogy éjszakában nyúlóan sokszor, mert nem ment, és mégis csináltam. Ez is egy erős jele szerintem annak, hogy az ember már nincs okvetlen, nem gyakorol kontrollt ez az adott dolog fölött. Tehát tényleg visszatérve, hogy vajon hozzá tud-e szokni ehhez az agy olyan szinten, hogy ezt ne kezelje függőségként, és mégis tudjon úgy operálni, hogy tud koncentrálni és teljességgel odafigyelni arra, amit csinál a játékos világban. Én szívem szerint egyébként, amit itt mondtunk még így az időrendiségről, hogy ugye egy edzésnek van időpontja, a zenének van, az, hogy otthon mennyi gyakorol, annak nincs egyébként, az meg kicsit kötetlenebb, az olvasás pláne kötetlen. A videójátékozás, ugye hivatalosan még nincsenek olyanok, hogy e-sport, illetve vannak már edzők, de hogy nincsenek olyanok, hogy akkor nagy híres csapatok, mint mondjuk az Újpest, vagy a BVSC, vagy a Fradi, vagy bármelyik nagyobb magyar csapat, hogy akkor ők indítottak volna e-sport kurzust is. Mert szerintem sokat segíten a gyerekek tudatosságában az, hogyha lenne egy csapat, lenne egy edzésük, most bármennyire is ezt nevezhetjük edzésnek vagy sem, és az már nagyon sokat segít a tudatosságban, szerintem, hogyha az időbe van osztva nekik rendesen, és az időbeosztáshoz ők tudnak alkalmazkodni, és tudják, hogy mikor van ott a helye, és mikor nincs ott. Otthon valóban egyébként most nehéz focizni vagy vízilabdázni a házban, de ezt meg könnyű csinálni, ugye könnyű folytatni, de szerintem egy edzésnek meg alapból, hogyha ez már be lenne vezetve, akkor része lenne a programnak a gyerekekkel való úgy foglalkozás, hogy bennük tényleg már az első órán, amikor még nem is játszanának, hanem akkor tényleg egy ilyen tudatosító dolog, hogy ez hogy működik, hogy csináljuk, időbeosztás, stb. Egyensúly, és szerintem ami mellette nagyon fontos az a sport, tehát tényleg azt mondom, hogy én azt nem hagynám ki senkinek az életéből.
Köszönöm. Lassan a beszélgetés végéhez, illetve a koncert már is kezdődött. Ha van valakinek esetleg olyan kérdés, amit most mindenképpen fel szeretne tenni, akkor jelezze. Ha nincsen, akkor pedig, vagy van kérdése, csak most nem meri feltenni, akkor kötetlen formában még szerintem itt leszünk utána egy kicsit a beszélgetés után. Aki pedig szeretne koncertre sietni, annak is köszönjük a figyelmét, és köszönjük, hogy itt voltatok. És szép estét mindenkinek. Köszönjük, hogy itt voltatok.